Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanint hozzánk szól Péter apostol első leveléből, a második rész válogatott verseiből eképpen. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, megtartásra való nép, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedvén elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, ahányan jöttünk ide, hát a színed elé, annyi kérdéssel, élettörténettel jöttünk együtt, hoztok magunkkal mindazt, amik vagyunk, és amik hozzánk tartoznak. Köszönjük, hogy olyan sokszor átélettük a csodát, hogy te mégis egy ige hirdetés mondatsz el, de lelked által mindenkiben más és más dolgot, más és más üzenetet mutatsz meg. Köszönjük Krisztusunk, hogy te vagy az igaz pásztor, a hű és jó pásztor, aki egyedül a mi lelkünket elvezetett az üdvösségig, ha mi engedelmesen követünk téged. Ezért szeretnénk kérni most, hogy szólalj meg, taníts az élet útjaira. Nagyon sokszor nincs bölcsességünk hozzá. Nem tudjuk megkülönböztetni a felénk jövő dolgokat, hogy mik jók és mik olyanok, amelyek nem tesznek se jót nekünk, sem pedig a te tetszésedet nem nyerik el. Olyan sokszor összemosódik a kép, nem látunk. Ezért kérjük a te lelkednek világosságát. Taníts bennünket különbséget tenni jó és gonosz között, hogy engedelmes gyermekeid lehessünk, és áldást nyerjen a mi életünk. Köszönjük, hogy ígédet újra és újra elküldöd, most is kérjük, taníts általa bennünket. Te, aki a jó pásztor vagy, aki ismered dolgainkat, ismered az életnek rejtelmeit, és ismered személyesen minket is, és a jövőnket is. Könyörülj meg rajtunk, és szólalj meg a te lelked által, a mi szívünkben, hogy értsük a te szavadat, és adj hozzá engedelmes szívet. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanint hozzánk szól Péter apostol első leveléből, a második rész válogatott verséből eképpen. Szeretném, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak. Nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az a kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződését ért, tűrkeserűségeket, méltatlanul szenvedvén. Mert nincs az a dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jól cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog az Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűnénket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok valátok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Szeretett testvéreim, Istennek egy különleges célja van a gyermekének az életével. Különleges célokat határoz meg Isten minden olyan embernek az életében, akinek az életében egy csodálatos dolog megtörténik, hogy egyszer az élete odáig jut, hogy találkozik Jézus Krisztusnak a szeretetével, megérti azt, hogy mit tett Jézus érte, és ezután oda megy, egy imádság van, és elmondja azt, hogy bocsáss meg Uram, add nekem a te bocsánatodat, add nekem az örök üdvösséget, amelyet megígértél, és egy csodálatos dolog történik az embernek a szívében, ahogy belül új emberré lesz. Így hívja ezt a Szentírás, hogy újjászületés. Újjászüli az Isten az embernek az életét, és ez abban nyilvánul meg, hogy mások lesznek a belső indulataim, mások lesznek a belső vonzalmaim, másképp látok egy sereg dolgot, egyszerre az előtt életből kikerül egy sereg dolog, és bekerül nagyon sok dolog, Istennek a szeretete, kegyelme, az új természet, az új erők, amelyek onnan a mennyből egészen különleges és csodálatos módon, természetfeletti módon megérkeznek az embernek az életében. Valóban, amikor megtérés újjászületik az ember, az valóban megtérés, nem hasonlítható az előző élethez, az megfordulás. Nem úgy él az ember, mint addig. Teljesen mássá lesz. És ekkor Isten elindít egy cél végrehajtását az embernek az életében, hogy amíg itt van ezen a földön, felkészíti őt az örök életre. Felkészíti őt az örök életre. Igen ám, csak hogy nem csak úgy nevel az Isten, meg beszél velünk, meg nem csak úgy történik meg ez a felkészítés az életünkben, hogy Isten az igényén keresztül beszél velünk. Ez az egyik legfontosabb dolog. Hogy mondja az ő igényét, annak van értelme, van egy olyan értelme, amely mindjárt számára ugyanaz kell legyen, van egy sereg ilyen dolog, és van egy sereg olyan dolog, amit a Szentlélek munkálkodik bennem, és érzem, egyszer csak értem, hogy az, amit most mond az Isten, az nekem szól. Valami egészen különleges dolog ez, amikor először találkoztam ezzel egy igényhirdetés alkalmával, oda mentem egy sereg kérdéssel, hogy majd megkérdezem utána a lelkészt, és milyen különös dolog történt velem, már amikor az igéhirdetés zajlott, Isten válaszolt. De az volt a legérdekesebb a dolgban mégiscsak, hogy én oda mentem egy sereg kérdéssel, és Isten nem azokra válaszolt, más kérdésekre válaszolt, de rájöttem, hogy igazándiból én azt akartam kérdezni. Ez a legnagyobb csoda. Isten szól az igéje által, pásztorol engem, téged, vezet az életnek az útján, parancsot ad, menj ide, mondd ezt, tedd azt, nagyon sok mindent megmutat az Isten. A az imádságban is beszélhetünk vele. De van egy olyan része ennek a felkészítésnek, az örök életre a felkészítésnek, amely inkább a neveléshez hasonlít, mint mikor mi is a mi gyermekeinket neveljük. Ahhoz hasonlít. Ez egy különleges dolog. Nem olyan, mint az ige hirdetés és az ige értés, nem olyan, mint amikor megmondanak nekünk valamit, vagy mi megmondunk valakinek valamit, és a másik megérti. Ez egy egyszerű ügy. Főleg, hogyha megérti. Mondanak neked valamit, és te érted, hogy itt meg, és jó, értem, úgy csinálom. Dolgaink közepette, az élet közepette azonban egy sereg dolog így nem vihető be az emberi életbe. Nem úgy történik, hogy egyszer csak valaki elmondja, és én abban a pillanatban megértettem, és akkor tudom csinálni. Nem. Egy sereg dolog az életben úgy történik meg, hogy minket nevelnek. Amikor gyerekek vagyunk, vagy amikor éppen mi vagyunk már felnőttek, neveljük a gyerekeinket. És ez sokszor begyakorolandó olyan dolog, ahol történések történnek, és ezek a történések megtanítják nekünk azt, hogy bizonyos dolgok hogy vannak. Megtanítják az emberi értelmet és lelket reagálni bizonyos történésekre. És ez másképp nem megy, csak hosszan. Nem egy perc alatt, nem két perc alatt, nem annyi idő alatt, amennyi az elmondja. Valaki összefoglalja röviden két mondatba, hogy hogy is van ez, hanem nagyon sok idő eltelik, amíg Isten bennünk bizonyos dolgokat kinevel, bizonyos dolgokra ránevel, mert hiába mondaná. Szavai alapján nem értenénk meg. És ereg esetben a gyermekünknek hiába mondjuk, nem érti meg. Néha oda kell csapni, néha vezetni kell valamifelé, néha nem szabad dolgokról belengedni, és szép lassan a dolgokat megtapasztal, és aztán lázadozik ellene, mikor tinédzser lesz, mikor serdülőkorban él, aztán utána, amikor olyan 20-25 éves lesz, akkor rájön, hogy mégse volt olyan bolond az én apám, meg anyám, mégis igaza volt egy sereg dologba, aztán észreveszi saját magán egy kicsivel később, hogy ugyanúgy csinálom, ahogy a szüleim. Mert rögzültek ezek a bizonyos minták. A cselekvési példák, minták, szokások, ezek mind rögzülnek. De most nincs másképp egy sereg dolog az új életben sem. Isten rögzíteni akar egy sereg olyan dolgot, amit nem lehet másképp megtanítani nekünk csak hosszú idő alatt. Van erre egy csodálatos bibliai példa, hadd mondjam ezt, Mózesnek az élete. Mózesból valami más típusú embert csinál Isten. Belőled is. Nem ugyanazt az ember tervezi az üdvösségbe, az újjáteremtett világ mindenségben, ahol már igazság foglalkozni. És ő lesz minden mindenekben, aki most vagy, vagy akinek születtél. Hanem egy csodálatos, tökéletes ember tervez, aki teljesen egyedi, de hogy felkészüljél, hogy képessé legyél majd abban az életben élni Istennel, ahhoz bizony egy sereg dolgot meg kell változtatni az életedben, de nem csak az életedben, hanem a jellemedben, abban, hogy dolgokra hogyan reagálsz, miképp szólsz, más emberré kell legyél. Mózesnél is így volt ez. Mózes hirtelen haragú embernek ismertetik meg az első időkben. Tudjuk azt, hogy a Szentírásnak a történeti elbeszéléséből, hogy egyszer csak azt látja, hogy az ő népéből valókat egy munkahajcsár veri ostorra, mindenhogy, és felgerjed Mózesben a harag, és azonnal agyon csapja az illetőt. Ez ugyan hitet tett, amellett, hogy az Isten népéhez tartozik, és bár lett egyiptomi hercegé, és nevelkedett ott, de mégis hitet tett, hogy ő mégis oda tartozik. Na de, el kellett menekülnie, az életét meg kellett mentenie, kiment a pusztába, és tudjuk, hogy ott 40 évig tartózkodott, míg nem az az időpont eljött, amikor Isten egy égő csipkebokornak a képében megjelent az ő számára. Most gondoljátok el, 40 évig, báránypásztorként, aki hercegi neveltetésben részesült, aki ismerős volt egyébként minden tudományában, akit bölcsességre tanítottak, akit megtanítottak arra, hogy egy ekkora birodalmat, mint Egyiptom, hogy kell kormányozni. Mert lehet, hogy ő lesz az új fáraó. Hercegi neveltetésben részesült az ember. És akkor birkapásztor lesz belőle. Ki a birkákkal? Be a birkákkal. Ki a birkákkal? Be a birkákkal. 40 évig. Mi járhatott a fejében? Mit gondolhatott? Nézzük az eredmény oldaláról. Kapunk egy olyan embert, akit Isten megbízhat azzal, hogy hűségesen, nem az ő teje szerint, hanem Isten utasítása szerint végbe vigye Izrael népének, a választott népnek a szabadítását. Engedelmesen, nem haragtól felgyúlva, és képzétek el, hogyha az a Mózes, aki eredetileg volt, kerül a fáraó elé. Biztos összevitatkozott vele, hogy mit képzelsz, hogy nem engedő el az Isten szavára az ő népét. Az a Mózes, aki fáraóhoz ment a végén, az nem ilyen volt. Valamit munkál benne az Isten egészen addig, hogy olyan emberré lesz, hogy azt láthatjuk, hogy amikor Izrael népe föllázad Isten ellen, akkor ő az, aki csendesen leborul az Isten előtt. Nem beszél, nem kiabál, hanem, így mondja a Biblia, a legszelidebb ember volt a világon. Az, aki első indulatában agyon csapja az egyiptomit. Mi történt ezzel a Mózessel? Hát az történt, hogy Isten 40 évig nevelte. Nevelte ezt a férfit, sok minden körülmény által, amiből ő csak birkát látott, meg reggelt, meg napot, aztán közben megházasodott, gyerekei lettek, de Isten még mindig csak nevelte. Míg végre alkotott belőle egy olyan embert, akit Izrael népének az élére lehetett állítani, aki kihozta az Istennek való hűséges és pontos engedelmességgel Izrael népét. Onnan Egyiptomból, a legnagyobb birodalomból. És aki szelidebb volt minden embernél ezen a földön, olyan embert alkotott Mózesból. Két dolog kereszteződik abban az életben, amit az új szövetség emberen, a hívő ember él. Az egyik oldal, amit így fogalmazott meg ez az ige, hogy választott nép, királyi papság, szent nemzet vagytok. Azaz történt velem valami különös dolog, egy láthatatlan státuszt nyertem. Jézus Krisztusért az Isten előtt Isten gyermekévé lettem. Megtörténik bennem is egy seregváltozás, amelyre azt lehet tényleg mondani, hogy megtérés, azaz megfordulás. Valóban az életemben bekövetkezik, hogy minden megváltozik úgy szív szerint, és valóban az életemben egy sereg dolog marad. Ha szőke voltál, szőke maradsz. Ha valamilyen foglalkozásban voltál, nem biztos, hogy a kereszténységet, a foglalkozásod megváltozik. Tehát egy sereg dolog úgy marad, ahogyan van, egy sereg dolog viszont megváltozik. Itt arról beszél ebben a részben a választott nemzet királyi papság kérdésében, hogy Isten egy új világot ad, egy új világot, egy új lehetőséget, új célokat itt meg előtte. Azt mondja Péternek, hogy ember halászá teszlek. Most nem is innen akarom kezdeni, hanem onnan, hogy azt mondom, hogy néhány kivételtől eltekintve, aki teljes idejében az Istennek szolgál közöttünk, azért a legtöbb ember nyilvánvalóan van egy polgári foglalkozása, nevezzük most így a könnyebbség kezdve, hogy halász. Az egy milyen csodálatos magasztalása az Istennek ez felé. Te nem csak halász vagy, hanem azt mondja, emberhalász is vagy. Azok egy ilyen plusz lehetőséget az életedben. Nem csak az, hogy megtérsz, hogy megváltozik az életed, hogy újjászületsz, hogy bűnbocsánatot nyersz nálam, és üdvösséged lesz, hanem még ahhoz is hozzáengedlek téged, hogy az én országomat építsed. Az én lelkemmel, az én utasításaim által, az én parancsomra, de te is építheted az én országomat. Milyen különös kegyelme ez az Istennek, hogy erre fölemeli az ember, ilyen magasra. És aztán az ember megtapasztalja az ilyen apró, kisebb és nagyobb csodákat is. Hogy Isten azt mondja, hogy menjek el és mondjam meg valakinek, megértem egy igéből, hogy ez neki szól, és akkor oda megyek az én barátomhoz, vagy testvéremhez, és elmondom neki, hogy ezt üzeni az Isten, ezt az igét, figyeld meg, fontos dolog, olvasd el ezt a dolgot, mert Isten üteni. Megértettem, hogy Isten az, aki neked küldi ezt az üzenetet. És akkor az ember megtett hittel valami apróságot, hogy elvitt egy igét a másik embernek, mert úgy érez, hogy ez is fontos számára. És kiderül, hogy valami egészen különleges dolog történik a másik embernek a szívében, valami megváltozott, valamit megért, valamilyen útra rálép, és egyszer csak megtapasztalom azt a különleges dolgot, hogy az Isten cselekszik. Cselekszik általa. Hogy lehet ez? Aztán meglátom, hogy a másik embernek az életében óriási változás következik, de csak azért, mert én egy mondatot elmondtam neki. Hát elképesztő dolgokra méltat az Isten. Aztán sokszor megengedi, hogy lássam a kezem mozdulását, sokszor megengedi, hogy megtapasztaljam én is, hogy amit mondok, annak erő van, abba erő van rejtve, abba teremtő erő van. Megláthatok dolgokat, Isten elmond a jövendőről nekem dolgokat. Megmutat dolgokat. Egészen különös dolgokat cselekszik az Isten az övéivel. Valóban királyi papság, szent nemzet, választott néppé lesz. Ugyanakkor kérdez is az igében bennünket, és kérdez téged, te valóban ilyenné lettél, választottál, királyi pappá, herceggé? Valóban te vagy az, aki papként elmondod másnak az üzenetet? Nehogy úgy gondolja valaki, hogy az újszövetségi keresztény gyülekezetnek az a rendje, hogy hát ott vannak a papok, a lelkészek, majd ők elmondják. Teljesen normálisan belátható dolog az, hogy mi nem jutunk el mindenkihez. Nem jutok el azokhoz az emberekhez, akik közötte élsz, akik közötte dolgozol, a családodhoz, a rokonságodhoz, a barátaidhoz. Én biztos nem fogok eljutni, mert őket csak te ismered. Egyszer a teológián tartott egy amerikai lelkész, aki egy elég nagy ébredést tudott a szolgálatával kiváltani a chicagói gyülekezetből, tartott egy előadást, és azt mondta, hogy az első problémám az volt, hogy hogyan hozzam be az embereket a templomba. Utána meg az volt, hogy hogyan küldjem ki őket. Érthető, hogy miről szól a példázat, hogy először nem akartak bejönni az emberek, nem érdekelt őket Isten dolga. Aztán meg olyan jól érezték már magukat itt benne, hogy nem akartak kimenni a többi ember közé, elmondani nekik Istennek az üzenetét. De hát aztán csak kimentek, és mondta, hogy olyan ez, mint a szívverés. Hogy a szív pumpál, összehúzódik, kitágul. Ilyen a gyülekezet is. Bejönnek emberek, aztán újra ki kell menni, újra be kell hozni a többieket. Isten királyi pappá tett téged. De vajon elmész-e a tiéd közé, ahol te élsz, a te munkatársaid közé, a te rokonságodba, és elmondod-e? Nézd, hogy a csodálatos, hogy amikor Jézus a lábára áll egy tanítvány, akkor rohan a másikhoz, a testvéréhez. Gyere, mert megtaláltuk a messiást. Ki mondhatja el, ha nem te? Ez a protestantizmusnak a különleges teológiai látása, amelyre átalált erre az igére, hogy általános papságról nem beszélünk, és nem csak arról, hogy a pap a pap, hanem arról, hogy mindenki, Istennek minden gyermeke választott királyi papságnak tagja, akinek az a feladata, hogy bizonyságot tegyen arról a csodálatos világosságra, amire őt kihívták. Ha ez nincs, akkor igen szegényes és semmilyen a mi életünk. És akkor megtapasztalja tényleg az ember azt, hogy Isten valami csodát munkál bennem, valami egészen fantasztikus dolgokat vihetek végre az ő küldetésében. És ugyanakkor meg így folytatja ebben az igében, hogy a cselédek teljes félelemmel és engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak, hanem a kímélet és a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Cselédek szolgák. Azt mondja akkor és ott az ige, így szólítja meg Péter, az akkori kornak a keresztény hívőit, akkor úgy volt, hogy nagyon kevés gazdag ember, nemes ember, vagy éppen tehetős ember volt közöttük. És talán tiltakozik az ember, hogy ne így megszólal az ige, és engem cselédnek nevez, de hogyha úgy mondom, alkalmazott. Úgy mondom, hatalom alá vetett ember. Beosztott. Akkor ismerősebb ez a dolog. hasonlít jobban arra. A helyzet ugyanaz. Emberek vannak fölöttünk, sokszor azt csinálnak velünk, amit akarnak, sokszor keresztül taposnak rajtunk, sokszor igazságtalanul bánnak velünk, sokszor megtörténik sokféle dolog. Kevés közöttünk az olyan ember, aki azt mondhatja magára, hogy hát én nem idézőjelben cseléd, alkalmazott egyebek vagyok, hanem én úr vagyok. Én tőlem függnek mások, és nem én függök másoktól. Ha van ilyen ember, az is legtöbbször arról számol be, hogy nagyon súlyos az a felelősség, amivel járok, hogyha én elszúrom, akkor 10 családnak nem lesz kenyere. De nem az az úr dolog a valóság, aki ilyenbe járhat, mint amit ugye az ember elképzelne magának, hogy milyen jó lenne úgy uralkodni. Egyszerre igaz az, hogy valahol szolga vagyok, valahol rá vagyok kényszerítve arra, hogy másoknak engedelmes legyek, és nagyon sokszor a keresztény embert, és ezt tessék komolyan venni, hogy ez így van, nagyon sok igazságtalanság, bántalmazás és vád és keserűség éri. Egyszerűen azért van ez így, mert ha valaki igazán világosan van jelen valahol, igazán azt mutatja, hogy kicsoda az Istene, akkor ez azokat az embereket, akik mellettük vannak, idegesíteni fogja. Ez így van. Idegesíteni fogja egyszerűen azért, van egy irritáció, mert a te jóságod arra emlékezteti őt, hogy ő mennyiszer lelkiismeretlen, hazug és becsap másokat. Egy idő lehet, hogy szimpatikus, de egy idő után minden keresztjén, a nem keresztjént irritálja. A világosság irritálja a sötétséget. Ez így van, ez egy törvényszerűség. Ezért a nem keresztjén bántalmazza a keresztjén. Ez is egy teljesen normális dolog. Így volt már ez akkor is az ókorban. De az ember mégse érti, hogy hogy van az, hogy egyszerre mondja az Isten nekem, királyi gyermek, herceg vagy, és egyszerre járhat egy olyan élethelyzetben, ahol szolga, meg rabszolga vagyok, ahol ki vagyok szolgáltatva mások kényének, kedvének. Hogyan lehet ez? Hogyan tudja én ezt a kettőt feldolgozni, vagy összedolgozni, vagy egyáltalán átélni? Ezt a különös, kettős helyzetet. Hát úgy, hogy az Isten életednek, történeteidnek a színfalait úgy állítja össze, hogy azok munkáljanak benned valamit. Az első és nagyon fontos üzenet ennek az igének az az, hogy nyugodj meg, tudd meg, minden Istennek a kezébe van veled. Semmi nem történhet, amit ő ne engedne meg. Hogyha kül lennék, lehet, hogy fájna, amikor vésnének. De aztán, amikor kivési a szobrász a szobrot, akkor egy gyönyörű szobor áll előttünk. Ugyanígy van az Isten is. Dolgozik rajtad, munkálkodik rajtad, hogy felkészítsen téged az üdvösségre. Van, amikor megaláztatás. Van, amikor szorosság. Van, amikor van egészen másfajta dolog, amivel munkál benned, de minden esetre nevel és megtanít olyan dolgokra, amiben bizony hosszú ideig benne kell sokszor járni, hogy valamit megtanuljunk. Nem lehet szóval elmondani nekünk. Volt egy idősebb hívő ember, találkoztam, éreztem egy bizonyos esetben nem mond el dolgokat, hanem azt mondja, hogy hagyjuk, és aztán gondolkoztam el, hogy miért teszi ezt, és rájöttem, hogy azért, mert úgyse érteném meg. Na de miért nem érteném meg ezt én? Nem vagyok én olyan buta. És kiderült jóval később, 3-4 évvel később, amikor átéltem egy sereg dolgot, hogy akkor mondják, nem hallottam volna, azt is le tudtam volna írni, ezt utána magyarázni, hogy mit jelentett az, amit hallottam, csak én éppen a lelkemmel nem értettem volna. Olyan dolgokról beszél az Isten, mint megtanítja azt, hogy amikor bántás ér, akkor az első reakció az lenne benned, hogy visszaszólok, visszaütök, de egyszer megteszed, hogy megállítod saját magadat, ezzel helyet készítesz az Istennek, és az új természet szólal meg benned, és az szeret. És amikor ez lezajlik, akkor utána azt mondod, hogy nem hiszem el, hát én nem ez vagyok, nem így ismerem magamat. Hogy voltam én ilyen? Mintha nem is én lettem volna, nem is te voltál, hanem a te atyádnak lelke munkálkodott benned. Az ember megcsinálja ezt egyszer, de nehogy azt itt, hogy attól te tudod ezt. Meg kell tanulni, hosszadalmasan. Ezért sok ilyen helyzetbe bele kell kerülni, hogy hogyan csinálom azt, hogy azt mondom, hogy nem én, hanem te, Uram. Van egy sereg dolog, amit így hosszan tanít meg az Isten. Ami hiába magyarázza, hogy figyelj, úgy kell csinálni, hogy amikor jön az ütés, akkor te odafordítod a második arcot, közben imádkozol egyet, és akkor ez megfordítod. Nem megy. Úgy megy, hogy egyszer beszél róla az Isten, és úgy megy, hogy belevisz egy olyan helyzetbe, sok-sok olyan helyzetbe, ahol megtanulod ezt. Megtanulod a szelítséget. Megtanulod azt, hogy szeretettel válaszolj. Hogy ne úgy legyen, ahogy a Mózes törvényében volt, hogy szemet szemért fogad fogért. Hanem tartsd be a másik arcodat, hanem vidd el a terhet két annyi távolságra, mint kérték, mint követelték tőled, és lehetne sorolni. Egy egészen új lélek és természet kezd benne munkálni, és valami különleges dolog történik. Éppen ezért az Isten szól szóval, igével, szól úgy is, hogy imádság közben, de bizony nevel bennünket egy sereg dologra rá. Nem magadtól történik, nem szóra történik, hanem bizony nevelésre, és semmi sincs, ami az Isten látókörén, hatókörén kívül esne, amiről ne tudna, hogy veled megtörténik. Mert ez olyan borzasztó érzés, hogy ezek velem csak úgy megtörténnek. Sőt, tovább megyek, el kell mondjam neked, hogy nem úgy van, hogy az Isten népét beleterelte egy ilyen nevelő intézménybe, és hogy kinek amilyen tanár meg tanító kijut, az jutott, és akkor jár úgy, ahogy jár. Nem. Másképp nevel engem, meg másképp nevel téged. És hogyha téged úgy nevelne, mint engem, akkor te lehet, hogy összeroskadnál, vagy lehet, hogy éppen azt mondanád, hogy ez meg se kocsánt, ez nem olyan dolog, amiben engem az Isten vés. Miért? Mert személyre szabottan történik meg ez a nevelés. Egészen személyre szabottan, hogy amilyen te vagy, úgy munkálkodik benned, mert egy személy fog a békén ott állni majd a mennyben, az leszel te, a tökéletes, a csodálatos, az Isten gyermeke, és nem lehet téged úgy nevelni, hogy a másikat lehet nevelni. Mindenkinek egyéni útja van. Honnan nyeri az ember ehhez az erőt? Ez egy nagyon fontos dolog. Isten igéje nem csak a követelményeket állítja fel, mint például ugye az első részben olvastuk azt, hogy magatokat a pogányok között jól viselvén. Amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztanyokat, a jó cselekedetekből, ha láthatják azokat, dicsítsék az Istent a meglátogatásnak el. Nem csak követelményeket állít fel, hanem megmutatja a forrást is, Jézus Krisztust. Tudatja azt, hogy ez az egész idő, amit a Földön van. Felkészítés az örök időkre. Arra az időre, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy érdemes élni. Csodálatos élni. Az életnek a leghatalmasabb teljessége lesz majd abban az új teremtésben, Istennél. Arra való felkészítés az egész élet. Hogy tekinted az életedet? Sikerek? Kudarcok? Hogy tekinted az életedet? Ambíciók? Tovább menetel? Egzisztencia? Hát tekintsd úgy, hogy minden, ami itt van az életben, Isten kezéből jön, és minden egyetlen cél szolgál, hogy a te lelkedet felkészítse az Istennel való életnek az örökké tartó boldogságára. Ha nem leszel felkészült, akkor nem fogod jól érezni idézőjelben magadat ott Istennél, mert nem lesz bennetek semmi közös. De Isten nem hagy így téged, hanem felkészít. Ezért van ott a felkészítés, amihez Isten egy forrást ad, az ő fiát, úgy, mint aki az imádságban segít neked, aki az imádságodat meghallgatja, úgy, mint aki példa, és úgy, mint aki egy célt jelöl meg számodra, hogy oda majd eljuss. Az imádság. Halatlanul fontos dolog. Nagyon sok dolog az embert megterheli. Rájöttek erre az emberek is, és ezért létrehoztak olyan lehetőségeket, ahol az ember kibeszélheti önmagát. Amerikában erre óriási iparág fejlődött ki, ki lehet beszélni, el lehet mondani bizonyos időig, bizonyos pénzért, azt, hogy nekem mi bajom van, mit gondolok, mit érzek, és a többi, és a többi. Mert amikor Istennek mondod el, egy egészen más dolog, egy több dolog történik benned és veled, amikor Istennek elmondod, akkor kikerül belőled mindaz, ami benned van, és ott is marad. Ez mondja ugye a kegyes nyelvezet, hogy letettem az Isten elé. Inkább úgy mondanám jobb szó az, hogy kitettem magamból azt a teret, ami a szívemet nyomta. Ha Istennek elmondom, akkor nem csak az történik meg, hogy kijött belőlem valami, amit már alig bírtam magamba tartani, amiről beszélnem kellett valakinek, hanem be is kerül valami, mégpedig az ő békessége, szeretete és bölcsessége. Egyedül Istennek mondd el, de neki mondd el, mi az, ami bánt? Mi az, aki egyedül megérti, ismeri a te nagyon speciális lényedet? Ahogy ember soha nem tud hallgatni, ő úgy tudja meghallgatni, amit mondasz neki. Végtelen egyszerű dolog imádkozni, csak beszélni kell Istennel. És hinni, hogy ő hall, és közben tapasztalni, hogy ő tényleg hall, mert válaszolgat. Mert emelkedik a szemem magassága egészen az övéig, és itt hagyom a gondokat. Van valakim, aki elé újra és újra le tudom tenni az én keserűségeimet, az én bántásaimat, az én nehézségeimet, és ő igazán meghallgat engem. És akkor megértem, hogy mindaz, hogy én ezt eltűröm, elviselem, az kedves az Isten előtt. Azzal bemutatok valamit az embereknek, milyen Isten szeretete. Azzal megmutatom az én Uramat, milyen volt ő, amikor ő elviselte, én érettem. Azzal igazán, amit az általános papságban elmondtunk, hogy mindenki pap, te is pap vagy, csak te tudod elmondani azt a tieidnek, hogy Isten szeret, hogy gyere a világosságra, na ezzel fogsz nyomatékot adni neki. Ez lesz az, ami a te életednek, a te szavadnak hitelt ad, hogy amikor megüt, akkor se jutsz vissza. Hogy amikor rákényszerít valamire, akkor te elviszed két annyira azt a nehéz terhet. Aztán amikor a másfélnél tart a dolog, akkor meg fogja kérdezni, hogy miért csinálod. És meg fog döbbenni, amikor odafordítod a másik arcot, hogy na akkor lehet ide is ütni nyugodtan. Én nem fogok visszajutni. Meg fogja kérdezni. Ki vagy? Miért teszed ezt? Mi ez, ami benned van? Hiszen őrültség. De hogyha olyan leszel, mint a többi, hogy bántással felelsz, hogyha téged átvernek, akkor te viszont átvered a másikat. Hogyha ugyanúgy törtetsz, ugyanúgy élsz, mint a többi, akkor mondhatod te a világosságról szóló üzenetedet, azt fogják mondani, hogy miről beszélsz, drága barátom. Az, amit te csinálsz, az azt mondja, hogy te, amit mondasz, azt nem hiszed el. Mert elhinnéd, nem így élnél. Isten ezekre a dolgokra készít fel minden körülményeink közepette. Arra, hogy tudj olyan lenni, hogy képes legyél olyan lenni, aki eltűri, elviseli, sőt, nem csak hogy eltűrés és hanem szeret ezen körülmények között. Egészen érthetetlen módon. Ezért arról beszélt át az Isten, hogy először is formállak, feltisztelek az üdvösségre, aztán utána pappá tettelek, hogy szólj, mert ha nem te szólsz, akkor senki nem fog nekik szólni. Isten azt mondja, olyanná formálak itt a földön, hogy a te szavadnak bizony legyen aranyfedezete, tőke súlya. Hogy lássák az életeden is, hogy hozzám tartozol, de ennek a körülményeit, hogy erre én téged, hogy képezlek ki, azt én fogom meghatározni, mondja az Isten. És valamikor nyomorúság lesz, valamikor benne hagy, valamikor hosszan visz keresztül nehezeken, de te tudd, hogy mindezt azért csinálja, mert szeret, felkészít a szolgálatra, és felkészít az ő országára. Másképp nem működik a dolog. Ha lenne más út, ha lenne könnyebb út, Isten úgy csinálná. De nincs könnyebb út, mert a mi lelkünknek nagyon sok mindent nehezen lehet elmagyarázni. Aztán nagyon sokszor más lelkeknek nehezen lehet dolgokat elmagyarázni. Ezért az Isten nem magyaráz, hanem megenged életébe az övéinek dolgokat, és aztán te másképp reagálsz, mint ahogy elvárható lenne, és valaki megérti, miért van ez. Pált és Silást jól megverik, és kalodába zárják. Igaztalanul. Mindig azok sem a vádak, sem joguk nem lett volna rá, mert mindeketten római állampolgárok. Bőresre verik őket. De ha ez nem történik meg velük, akkor a rabok, meg a rabtartó nem tér meg. Nem ismerik meg Jézust. Milyen különös az Isten. Engedi, hogy megverjék Pált és Silást, mert akarja a rabtartó életét. Nagyon jól ért Pálnak a lelkéhez is, Silásnak a lelkéhez is, és a rabtartó lelkéhez is. Tudjuk a történetből, hogy már előtte a rabtartó hal az Istenről. Kimutatható világosan, hogy hallotta Pálékat beszélni, de nem hitte. Aztán tudja Isten, hogy Pál és Silás megharcolja majd ezt, éjfélkor már énekelnek, dicsétik az Istent, aztán jön a földrengés, és ismeri nagyon jól ezt az embert, a rabtartót, akinek a szíve attól törik el, hogy nem megy el senki, pedig megtehetné. Nagyon jól tudja az Isten, hogy milyen léleknek mire van szüksége. Tudja a te szükségeidet is. Életed színfalai nem másról beszélnek, mint felkészítésről az örök üdvösségre. Felkészítésről a szolgálatra. Ezért tekintsd mindig így ezeket a dolgokat. Nem megtörténnek veled, nincs atyád hatókörén kívül, belül van az bizony. Az ő kezében van teljesen az életed. Istenség királyi papnak lenni minden körülmények között. Élettel és szóval egyaránt. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy te tökéletes atya vagy. Tökéletesen ismered a mi személyünket, életünket, de a jövőnket is, és tökéletesen szeretsz bennünket, értesz a lelkünkhöz. Tudod, hogy mire van szükségünk, még akkor is tudod, hogy sokszor fáj egy-egy időszak, egy-egy nehéz dolog, de mégis újra és újra utóbb belátjuk és meglátjuk, hogy valamit elvégeztél újra bennünk. Köszönjük, hogy mindig azt az utat választod, amely valóban képes munkálni mi bennünk. Köszönjük, hogy felkészítesz valóban az üdvösségre, hogy egyszer majd tökéletesen állíts oda magad elé. És ilyen szeretnénk így tekinteni az életünkre. Meg vagyunk sokszor nem így nézzük. Meg vagyunk sokszor nem akarunk elviselni nehézségeket, nem akarunk keserűséget hordozni vagy tűrni, meg vagyunk sokszor nem akarunk küldöttek lenni, és mondani ezt a szavadat. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor engedetlenek vagyunk neked. Mégis azt mondod, hogy nehéz út bár, mégis könnyebb a bűn útjánál. Mindig a tied. Könnyebb a te utadon járni, mert szeretettel, békességgel, örömmel van tele. Láthatjuk, ahogy elmondjuk a te üzenetet, és mozdul a kezed. Mások élete felé. Nagyon csodálatos ezekbe járni, olyan nagyra méltattál bennünket. Kérünk téged, segíts, hogy az életünkben, a magatartásunkban és a szavainkban lehessünk méltók a te szeretetedhez. Amen.